Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Pénzügyi eszközök és kockázataik. Almási Miklós előadása.
2008 és 2009-es év, tehát ez a 2009-es év, és itt a 9 vége, tehát az utolsó negyed év 2009-ből, és ez azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság 5%-ot növekedett a 2009 utolsó negyedévében. De ugyanakkor ebből a szöveg azt mondja, hogy le kell vonni azt, amik csődbe mentek. Szóval egy 3-4%-os növekedést ért el az amerikai gazdaság utolsó negyedévében. Vagyis a válságnak, ami a GDP termelést illeti, Amerikában vége van. Most ezt idézőjelbe írom, mert nincs még vége. De úgy néz ki, hogy vége felé halad. Ugyanakkor 10%-os a munkanélküliség. Tehát ugye azért mondtam, hogy a válság vége, a munkanélküliség marad, különös marad. Miért van ez? Hogy lehet az, hogy ugye beindult a termelés, azért küldték el az embereket, mert leálltak a gyárak a válság miatt. Most újraindultak a gyárak, és a munkanélküliség maradt 9-10% körül. Hogy mi ennek az oka? Következő órán beszélgetünk erről, de ha valaki kitalálja, nagyon hálás leszek neki. Néhány szót beszéljünk a filmről, amit láttunk a múlt órán. A Overnight című film, Török Ferenc filmje. Na, akkor kérdeznék egy pár dolgot, hogy na, egyszerű dolgokat tulajdonképpen, és nem filmszeminárium, csak ugye mi azért vetítettem, hogy ennek a gazdasági szerkezetnek lássuk a hátterét. Mennyi az a pénz, ami hiányzik a Bodó Viktornak, aki a főszereplője a filmnek, és aki a fő bróker ebbe a kis kócerájba. Ugye arról szól az egész, hogy hirtelen jön egy német befektető, és azt mondja, hogy 3 nap múlva, vagy holnap Pestre, először azt mondja, hogy rövidesen Pestre jövök, és szeretném kivenni a betett pénzemet. Aztán jön egy második információ, hogy nem is röviden jövök, hanem holnap jövök. Tehát ma délben mondja, hogy holnap reggel. Ez az overnight. Ugye egy éjszaka áll rendelkezésre arra, hogy mennyi pénzt kell neki szereznie? 20 milliót. Ugye ez úgy jön ki, hogy 200 milliót fektetett be, és arra adtak neki 10%-os kamatot, és egy évre volt ott vetéve, mert ez egy olyan nagy, jótékony cég, és ezért az a kamat része az, amivel tartozik a Bodó, vagyis ez a főszereplő bróker, ez az összeghez, a 100 millió euróhoz nem nyúlt, ő a kamattal csinált valamit. Tehát ezzel a 20 millióval nem tud elszámolni. És holnap neki le kell perkálni a pénzt. Mi történik, ha megjön a fószer, és azt mondja, hogy hát most nem tudom odaadni a 20 milliót? Hát az egyik, hogy többet oda nem jön a bácsi, ez biztos. Tehát más céghez fog menni. De van ennek valami egyéb büntetőjogi következménye? Van. Vagy megmondja a főnöknek, hogy te haver, most az van, hogy én ezt eljátszottam valahogyan, nem tudom kifizetni, akkor kölcsönöztök. Van a cégnek annyi pénze, szóval itt azért bonyolultabb ügyám, 20 millió az nem pitty-putty, nem piskóta. De hát szabad-e játszani más pénzével ez a mögöttes büntetőjogi akármi, hogy ugye ő szabadon játszik annak a befektetőnek a pénzével, nem a pénzzel, nem annak kamatjával, de jogi szempontból most mindegy. Tehát 20 millió az, amit nem tud megadni. És ez úgy fokozatosan derül ki, miután mindenféle egyéb baja lesz, ezt most nem mondom, a feleség, volt feleség jön, eladja a lakást, a szeretőjének, vagy akivel együtt él, annak gyereke kap egy izét, és azt se tudja miért. Hát ez is, hogy a francban van ma egy olyan férfi, ilyen felnőtt korban, hogy nem tudja, mi az a terhességi teszt, vagy hogy néz ki egy terhességi teszt. Na mindegy, hát ugye itt a lányok vannak többségben, akkor jól tudják, hogy vannak ilyen férfiak, sőt többségben. Ezen a fordulón még egy kicsit tovább mennék. Miért hiányzik ennyi pénz? Mit csinált vele? Elkártyázta vagy? Vagy annyit zabált, mert mondja a főnöke, hogy túl kövér vagy, sokat jár étterembe. El lehet zabálni 20 millió eurót? Szóval hova tűnt a 20 millió euró? Ez az, mégpedig hogy fektette be? nem kereste meg, igen, nagyon fontos, tehát nem szólt neki, hogy figyelj, neked úgyse kell, most addig játszhatok ezzel a pénzzel. Na de most kinek a nevébe fektette ő be ezt a 20 milliót? A saját nevébe. Tehát ő fogta más ember pénzét, és azzal játszott, gondolta, hogy ha úgy jön a lapjárás, hogy a 20-ból csinálok 40 milliót, megforgatom a pénzt, ugye broker szakkifejezéssel, akkor 20 milliót keresek, visszarakom a 20 milliót a bácsinak, mire jön fölvenni, addigra oda tudom adni a 20 milliót, én gazdagabb lettem 20 millióval, mert 40-et csináltam a 20-ból. Ez világos? Tehát, hogy erre ment a játék. Ezt mutatja be a film, hogy ebben a bankvilágban, vagy a befektetési bankok világában, hát ha nem is általános, de sokszor fordul elő, hogy a brókerek rövidebb, hosszabb távú betéteket saját célra is tudnak használni. Ezt a törvény bünteti, a pénzügyi hatóságok üldözik, ennek ellenére vállalják a kockázatot, mert nagyon nagy a csábítás. Szóval azért 20 millió eurót tud keresni egy pár hét alatt, azért nem mindenki tud. Honnan lehet tudni, a filmből lehet tudni, hogy ez büntetendő cselekmény? Igen, honnan? Igen. Azért is szerepel az a másik fószer többek között, mert az már pórul járt egyszer, és ha miért kellett neki Bombéba menni? Hát igen, meg hát akkor kivonta magát a magyar büntetőjog a fennhatósága alól, mert ha Pesten marad, akkor hip-hop lecsukják, és akkor ilyen BKV sorsra jut, hogy mutatják a tévébe, hogy vezető láncon viszik valahova. Bár ezeket nem szokták mutatni, nem tudom miért. Tehát oda menekült a srác a törvény elől. Na most nézzük, ami minket érdekel, mert ugye itt pénzügyi eszközökről van szó, és arról, hogy milyen formában lehet pénzt keresni pénzügyi eszközökkel. Egyelőre még nem nagyon tudjuk, még a mutorán csak a sortolásról beszéltem. Ezen kívül van legalább 120 modern pénzügyi eszköz, ami 1970 és 80 között indult el ennek a burjánzása, és a 90-es években találtak ki legalább 80-at hozzá. Tehát olyan pénzügyi eszközök, aminek a hatékonysága, vagyis hogy mennyit lehet vele keresni, igen magas, a kockázata még magasabb. Tehát óriásit lehet vele bukni, csak a nagyon nagy pénzű pénzügyi alapok, nagyon nagy pénzű bankok, vagy nagyon nagy pénzű befektetőknek érdemes ezzel játszani. Az egész válságot tulajdonképpen ennek a pénzügyi eszközöknek a burjánzása hozta a világra többek között, legalábbis az én felfogásom szerint, nem muszáj elhinni. Hogyan szerzi vissza ezt a 20 milliót a srác? Tehát a Bodó Viktor. Na nézzük meg ezt közelebb. Tehát kap egy fülest, aminek hatására a részvényárak megváltoznak? Vagy mit mondtál? Arra számít, hogy meg fognak változni. Na most gondoljuk el, ugye, hogy Pesten van, hát amikor telefonál Bombéba, akkor délután még zárás előtt volt, 5-kor zár ez a broker cég, vagy 17:30, és akkor lehetett a 4 és 5 óra között, és akkor Bombéba, ezt azért pontosan kell tudni, hogy akkor emléke, vagy láttak már ilyet, hogy ilyen bankokba ki van rakva egy csomó óra, ugye? Hogy mi hol hány óra van, na ezért van kirakva. Azt egy fejben nehéz kiszámítani, ránézek Bombéba annyi idő van, jó, akkor ott kezdődik most az üzletelés. Tehát akkor, amikor oda telefonál a havernak, hogy te bajba vagyok, kellene egy kis pénz, akkor visszakérdez, hogy mennyit, 20 millió, hát ez egy kicsit sok, de körülnézek. És akkor mi történik? Honnan jön a füles? Hát ugye elég véletlenszerű a dolog, de nagyon sok, ez is hozzátartozik a pénzügyi rendszerhez, hogy nagyon sok véletlen befolyásolja a részvények árbozgását. Tehát ugye mi azt látjuk, hogy a leegyszerűsített képletben fölfelé megy egy részvény, mit tudom én, a Bux Index, vagy a mondjuk, hogy ilyen tendencia, de hogy ezt közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez voltak éppen ilyen apró kis kilengésekből áll, és csak a trend az, ami egyenes vonalú. A kilengéseket különböző véletlenek okozzák. Tehát, hogy történik valami, ami rossz hatással lehet a részvényárakra, erre megijed a befektető, kiveszi a pénzét, akkor esik a részvényár. történik valami, erről úgy gondolják sokan, hogy ez írtó jó lesz, akkor vesznek, és amivel vesztek, akkor emelkedik a részvényár. Vagyis, hogy a külső, az externáliák mondják erre, a külső hatások, politikai időjárás, egy-egy ország besorolásának változása, hogy a minősítő cégek hogy sorolják be, ezek mind azt okozzák, hogy föl meg leingadozik, de van egy trend, ami vagy fölfelé megy, vagy lefelé megy, aztán kanyarodik fölfelé. Tehát ők szereztek egy ilyen, emlékeztek arra, hogy ott az a mosoda hogy nézett ki? Ahol ugye egy mosodás találja meg ezt a meghívót. Hát azért, na most indiai nagyhatalom lesz. Szóval Kína után most a második nagyhatalom lesz India, és közben ilyen állapotok vannak. Szóval én valahogy úgy képzelem el Indiát, ez csak lábjegyzet, hogy ugye ott is 1 milliárd 100 millió a lakos, vagy a lélekszám. Tehát majdnem annyi, mint Kínában. Mondjuk, hogy annyi. És annak mondjuk a 1/10, jó esetben 1/20 az, ami már följött a középosztály szintjére. Egyszer már említettem, ugye, hogy a szoftver központ, világ szoftver központja Indiába költözött, és azon kívül arra rátelepül még egy csomó más, de hát ilyen háttérrel. A gettómillió most látta valaki? Na hát ott lehetett látni, hogy milyen rettenetes állapotok vannak. Megvan a meghívó, és elmennek rá, hogy kiszaszerolják, mit? Ki lesz az új főnök? Tehát ez azért annyit kell tudni, hogy addig is nézték, figyelték Pesten is és Indiában is ennek a, nem tudom, Qualcomm nevezetű informatikai cégnek a alakulását, ami nagyon rosszul teljesített. Ugye az elején mondják, hogy minden lefelé megy, minden részvényár lefelé megy, főleg ezek. Kóda telefonál akkor is mondja, hogy igen, szarba vagyunk, lefelé megy a Qualcomm. Vagyis előjelek arra mutatnak, hogy nem tud pénzt szerezni, mert hogy ezt a céget rosszul jegyzik. Aztán elmennek erre az ülésre, és akkor ott mi történik az erre a fogadásra, és ott mi történik? Összeismerkednek a titkárral, és attól point blank megkérdezi tőle, hogy ki lesz az új főnök, az point blank megmondja, hogy így meg így hívják, és az eljött ahol nagyon jól teljesített, és ha ezt a Qualcommot átveszi, akkor ez is fog repülni, mint a rakéta. Ezt megtelefonálja Pestre, és akkor már még itt van egy hézag, amit ki kell tölteni. Tehát ezzel az információval rendelkezik a bombéi üzletkötő, vagy bombéi broker. Tehát, hogy a Qualcomm, ami eddig zuhant, kap egy új igazgatót, feltehető, hogy ettől kezdve fölfelé fog menni. Itt mi történik? Ezen a ponton. Ez a részvények működésénél nagyon fontos. Televásárolják magukat. Hát ez is egy szabály a részvényeknél, majd fogja a kolléga mesélni a tőzsdét. Részvényeket akkor kell venni, mikor mélyponton van. Persze annak a tudatában, hogy fölfelé fog menni. Tehát itt megveszed és itt eladod, akkor a köztelevő pár száz pontot azt te nyered. Vagyis most volt a mélypontja ennek a Qualcommnak, televásárolta magát az indiai cég ennek a részvényeivel. Tehát ez történik a háttérben, és amikor megjön ez a hír, az azt jelenti, hogy ma délután fogják bejelenteni, akkor ott egy csaj áll, és akkor mondja, hogy na hát, akkor tessék rátenni az ujjat az eladás, a sell gombra, szóval most, és akkor mindenki megnyomja mindenkinél levő összes részvényt, pif, eladás, amikor csúcspontjára ér a... Mert ugye elkezd emelkedni, elterjed a hír, közben elfelejtettem mondani, hogy volt egy sajtótájékoztató, ahol bejelentik hivatalosan, hogy ez a csodatevő guru lesz a Qualcommnak a főnöke, abban a pillanatban elkezd száguldani a részvényára fölfelé, és akkor ott a trading roomba a indiai kereskedők nulláról mondjuk, hogy 10-ről indulnak, és akkor elkezd fölfelé menni, és egy bizonyos ponton azt mondja a csajod, bang, most tessék eladni, akkor 80-at elérte, akkor is 8-szoros pénzt keresnek rajta. Tehát ez van a háttérben az overnighton, és akkor mondja, hogy megvan a pénz. Na most akkor még kérdés az, hogy hogy kerül ez a srácnak a sráchoz a 20 millió. Mert ugye arról van szó, hogy ez jó, most az indiai társaság keresett itt vagy 80 millió dollárt. Hogy lesz ebből 20 millió euró a Bodó számláján? Így van. És a szám, és az pedig a következő, be is diktálja erre és erre a számlára kell átutalni, és ő beírja a gépébe, átutalja, az rákerül a német fószernek a számlájára. Vagyis ő is tagja ennek a körnek, ami ennek az indiai Qualcomm cégnek a részvényeiből vásárolt, vagyis az ő cége. Tehát ami ő is megvárja a nulláról 80-ra emelkedést, akkor az ő általa birtokolt részvény is poáng, fölrohan az égbe, és az körülbelül annyi, amennyiből ezt a 20 milliót vissza tudja tenni a helyére, mert rákerül a számlájára. Hát elég bonyolult, de valamit azért mutat abból, hogy amivel fogunk foglalkozni, hogy ezek a értékpapírok, amiről majd a következőkben lesz szó, ez miért terjed el, miért terjedt el ilyen, a mérlet belőle 120 féle, azért baromi nagyot lehet vele keresni. Egy alapszabályt azon mindig elfelejtenek, hogy nagy kockázat, nagy nyereség, kis kockázat, kis nyereség, hogy fordítva, ha nagyot akarsz nyerni, akkor nagyot kell kockáztatni. Mert ha ez nem jön be, ha véletlenül a hír, a fogadáson elmondott hír és a sajtótájékoztató között valami közbe jön, és azt mondja a sajtó, úgy volt, hogy engem neveznek ki, de aztán a legnagyobb főnök azt mondta, hogy mégse engem, hanem mást, kész, bukták, és hiába vásárolták hülyére magukat ebből a Qualcommból, elbukják az egészet, mert nem ő lett az igazgató. Szóval óriási a kockázat. Ugyanez a kockázat van, ha kikölcsönzöd a rengeteg sok pénzedet, azzal, hogy holnap megadják a dupláját, és nem adják meg nem hogy a dupláját, hanem a nulláját sem. Tehát kis kockázat, kis pénz, nagy kockázat, nagy pénz. Azzal szórakoztunk a múlt órán, hogy elkezdtem mesélni a sortolást. Egy kollégina szólt az óra végén nagyon helyesen, és nagyon köszönöm neki, akkor nem bírtam megköszönni, hogy van, amikor a sortolás jó, ez kétségtelen. Az esetek többségében azonban nem erre használják, hogy jó legyen másnak, jó legyen az országnak, jó legyen egy cégnek, hanem hogy én keressek rajta, vagy a cég keressen rajta, vagy a broker keressen rajta. Annyira, hogy a görög válság idejére, ami most van, most folyik, a görög kormány betiltotta a sortolást, illetve a hedge fondok működését. Tehát, hogy azzal a kötvénnyel, amivel most operál a görög kormány, azok a cégek, akik sortolási módszereket használnak, nem játszhatnak, nem kereskedhetnek. Egy olyan trükkös játék voltak éppen, hát ott le van írva az egyes lépcsői, hogy hogy mennek. Ott van a menete, tehát ide kell menni, ott a menete, hogy kikölcsönöz 100 darab részvény, 100 dollár érték. Tehát egy részvény 100 dollár, 100-at vesz, az 100-szor 100, az 10 000. Azonnal eladja, tehát kikölcsönzi és eladja az aznapi áron. Arra játszva, hogy ez süllyedni fog. Tehát azt tudni kell, tehát valami, ezért spekulál, tehát valami gondolkodás van mögötte, látja, hogy süllyedő tendenciát mutat a részvény, és arra játszik, hogy továbbra is süllyedni fog. Tehát ma 10, holnap 5, holnap után 0 lesz. A lényege az, hogy azonnal eladja, és aztán, amikor leesett az ára, akkor visszavásárolja, de nem 100-ért, hanem 50-ért, és a 100 és az 50 között 50 dollár van, az az ő zsebére megy, tehát keres rajta 50-et. De azzal, hogy eladja azt a részvényt, az, és sokan adják el a részvényt, azzal lefelé nyomják a részvény árakat. Tehát ez, hogy a lefelé nyomó hatása a káros. Ezért tiltották be Görögországba most a sortolást, illetve azokat a cégeket, amik ezzel dolgoznak. Ezt hedge fundnak nevezik azokat a cégeket, amik ezt alkalmazzák. Erről majd lesz szó, csak most azért megjegyzem. Ez egy alap, egy olyan pénzügyi alap, amire semmiféle szabály nem vonatkozik. Sikerült Amerikában kitalálni, vagy kibrusztolni, vagy kilobizni egy olyan fajta pénzügyi egységet, nem bank, nem is, nincs is neki ilyen genus proximuma, hogy ez mi hova lehet besorolni. Egy olyan pénzügyi alap, amit nem lehet szabályozni. Nincsenek szabályai, nem lehet számon kérni tőle semmit, és ezek foglalkoznak elsősorban sortolással, mert ez a legfőbb bizonyuk. Egy akadálya van, hogy ez egy elit klub. Tehát a hedge fondon nagyon nagyot lehet keresni, például Sorosnak hedge fundja van. Soros cégének, amivel annak idején az angol fontot, nem rég korábban a forintot támadta, az egy hedge fund. Hogy nagyon magas a belépődíj, tehát nem úgy van, hogy oda meg, hogy csókolom, én is szeretnék itt a hedge fundolni, lehetne, van 20 dollárom, avval nem. Nem, itt körülbelül 10 és 100 milliónál kezdődik, korábban 100 millió volt a belépő, tehát annyival kell rendelkezni a befektetőnek, most már azért jobban elterjedt, lejjebb ment a... Azért mesélem most ezt a hedge fund ügyet, mert hogy a sortolással kapcsolatban, és a hedge fundokat tiltották ki Görögországból, mert Görögországnak sikerült átmenetileg megoldani a válságot azzal, hogy kibocsájtott egy kötvényt. 5000 milliárdos kötvényt bocsájtott ki, vagyis kölcsönt vett fel, és azt azonnal fölvásárolták, mert Merkel az mellé állt, meg az Európai Unió mondta, hogy hű, ez a legjobb ötlet a világon, és erre vették, mint a cukrot, de azzal a feltétellel, hogy jó, most itt a kötvényt árusítja különböző pénzügyi cég és vállalat és befektetési bank és bank, kivéve a hedge fundokat, mert azok egy spekulatív célra használják, és azonnal el fogják kúrni az egészet. Csak ezért említem ezt a ügyet. Na most, amit a múltorán nem meséltem, az a sortolásnak a kockázati része. Tehát ugye én arra játszok, hogy a árfolyam az esik, és én ennyit látok, hogy ennyi történt, és akkor itt kikölcsönzök egy kötvényt, a tovább zuhan, mondjuk itt 100, ahogy ott fönt van a kép a handouton, és akkor 50-ig várok, 50-nél visszaveszem és visszaadom a tulajdonosnak, és a kettő közti különbség, vagyis 50 buznyák, az az enyém. Csak hogy a dolog nem ilyen egyszerű. Mert mi van akkor, hogyha én kikölcsönöztem a 100-at, és poing, megfordul a dolog, tehát én nekem 100-at kell visszaadnom, és hirtelen elkezd repülni, és lesz belőle 200 az árfolyam. És az a határidő, amikor nekem vissza kell fizetnem, akkor 200 dolláron áll a részvény. Akkor mi van? Akkor van a bukta. Tehát a sortolásba bele lehet bukni, mert hogyha én 100-at kölcsönöztem ki, rögtön eladtam, akkor nincs már nálam. Tehát nekem valahogy azt vissza kell szereznem. Igen, ám, de már darabja 200. Tehát ha pont annyit kell, hát 200-at kell előteremteni darabonként, tehát 200 000 dollár, szóval nagyon sok pénz, vagyis ez a nagy kockázata. Tehát a sortolás az nem egyszerűen egy money machine, tehát nem egy pénzgyártó gép, hanem óriási kockázatot vállal, aki ebben játszik, és ezt a múltorán elfelejtettem mesélni. A mai órán mesélnék a emögött, a egész ügy mögött, a sortolás és a görög válság mögött levő dolog hátterében a néhány alapdolgot, hogy a legalapvetőbb pénzügyi eszközök, ugye arról lesz majd a következőkben szó, két alapvető pénzügyi eszköz van, a részvény és a kötvény. Most a görögök kötvényt bocsájtottak ki, ami annyit jelent, hogy ad egy papírt, amire a befektető pénzt ad, tehát beszív pénzt a kormány azzal, hogy kötvényt bocsájt ki. A kötvénynek van egy futamideje, 1 év, 5 év, 10 év, ők rövidtávú kötvényben játszanak, ez is nagyon veszélyes, rövidtávú kötvényeket csak spekulánsok vesznek, illetve azok rohanják meg. Majd egyszer azt is elmesélem. Kezdjük a részvényüggyel. Tegyük fel, hogy én nekem van egy egész kis repülőgépgyáram, nagyon szeretnék egy olyat, és ilyen sportrepülőgépet gyártok, és rájövök arra, egyszer majd fogunk ezzel is foglalkozni, hogy mennyire válságrezisztens a hadiipar. Hogy minden iparág becsődölt a válság idején most 2008 és 2009-ben, a hadiipar nem. A kozmetikaipar, a testbiznisz, és a hadiipar, ezek a testbiznisz, az a wellness, meg ezek a lószarok. A többi az becsődöl, a hadiipar nem, és én nem ebbe akarok utazni, de hát nekem csak egy kis kócerájom van, ahol ilyen majdnem, hogy kézműves alapon gyártom a sportrepülőgépeket, és viszont azt is nagyon veszik, mert amikor jó idő van, mármint gazdaságilag, akkor menedzserek szeretnek repkedni. Zárójel lábjegyzet, a General Motors ugye nagy válságban volt, majdnem becsődött, és amikor mindenből kifogytak, akkor végre azt mondták, hogy elmegyünk a kormányhoz, és kérjünk egy kis pénzt, hogy segítsen már ki. És akkor ezek a marhák, ugye amikor ott voltak legatyásodva, tele adóssággal, egy büdös vas nélkül, fölültek a kis corporate jetjükre, és elrepültek Washingtonba, 5 repülőgéppel az 5 főnök elment Washingtonba. Leszálltak, bemeltek, kapott kell, kérjünk egy kis pénzt. Ezt nektek az 5 gépre van, ment, ugye zavarták őket, mint az teljes joggal. Hát gondoljatok bele, hogy is a kultúra van emögött, hogy arra nem jöttek rá, hogy a pénzt megyek kunyerálni, akkor nem a legszebb frakkomat veszem föl, és úgy játszom a brilliánsokkal a zsebemben, mint hogyha apró pénz lenne, hanem akkor, hát, kalap a kézbe, hoot in der hand, ahogy ezt mondják, és kunyerálok. Na, szóval, hogy repülőgépgyárat akarok csinálni, de mivel divatba jöttek ezek a kis gépek, amik kevés benzint fogyasztanak, úgy látszik, hogy tudnék pénzt szerezni, ezért részvényt bocsájtok ki. Ez azt jelenti, hogy én, mint tulajdonos, megszűnök tulajdonos lenni, hanem kibocsátok mondjuk 100 darab részvényt. Tehát a cég tulajdona 100 különböző ember kezébe kerül. Egy-egy részvény, tehát az én cégem ér 1000 buzniákot, kiadok 100-at, akkor 10-10-10-10 induló értéke lesz egy darab részvénynek. A legegyszerűbb példát és nagyon primitív példát mondom. Tehát, hogy a cégem 10 darab, 10 dolláros vagy 10 buzniákos részvényt csinál. Igen, de akkor ugyanott vagyok, ahol voltam. Nekem viszont azt kellene, hogy legyen több pénzem, hogy repülő gépgyárat tudjak csinálni. Ezért nem 10 részvényt bocsátok ki, hanem 100-at. Világos? Tehát az én gyáram ér 10 részvényt, de 100-at bocsátok ki. Ha sikerül ezt eladni, hát megveszik, akkor pénzt vonok be a piacból, amiből föl tudom építeni, amit ha meghitelezné valaki, föl tudom építeni a repülőgépgyárat, ami jóval többe kerül, mint egy kis kócerája, ahol vitorlázó repülőgépeket stoppoltam eddig. Tehát a részvény tulajdonképpen pénzbevonás azzal, hogy papírokat adok el. Aki megveszi a papírt, az a gyárnak tulajdonosa lesz, résztulajdonosa lesz, nem minden részvény résztulajdonos, most egyszerűsítem a dolgot. A részvényeknek az elitje az azt jelenti, hogy részese, résztulajdonosa a gyárnak. Hát de ezt nem lehet, hogy mindenki tulajdonosa legyen. Volkswagennek 25 ezer részvényese van. Na most a 25 ezer részvény tulajdonosa van? Nem, van tulajdoni részvény, és van szavazó részvény, és aztán van olyan, aki se nem szavaz, se nem tulajdonol, csak kap egy kis pénzt negyedévenként vagy fél évenként. Tehát mondjuk azt, hogy aki megveszi a részvényt, az tulajdonosa lesz a részvényt. Ennek fejébe odaadja a pénzt nekem, vagyis én bekaszálom a pénzt, meg lesz a induló tőkém ahhoz, hogy repülőgépgyárat indítjam. Egy fogalmat írjunk föl, ez a részvény kibocsátás, ez egy nagy ceremónia mindenütt a világon, de főleg Amerikában. Initial public offering, vagyis hogy nyilvános vásárlásra bocsátják a részvényt. Ez azt jelenti, hogy óriási nagy hírverés van, hogy emberek, itt most megfoghatjátok az Isten lábát, aki ilyen részvényt vesz, az hűha. Az esetek többségében ez bejön, ezzel lehet ugyanis a legtöbbet keresni. A tapasztalat azt mutatja, hogy bárhol a világon egy új részvényt bocsátanak ki, annak a görbéje, tehát itt van a kibocsátás pillanata, ez a point zero, a kibocsátás pillanata után fölmegy az ára, tehát a kibocsátási ára mondjuk 50, a kibocsátás első hetében fölmegy 500-ra, és attól kezdve megy lefelé. Tehát nem azért veszik meg a kibocsátott részvényt, mert annyira akarnak repülőgépgyár tulajdonosok lenni, hanem azért, mert a részvény kibocsátás nagyon nagy üzlet a vásárló számára. hát ugye itt már spekulatív komponens is benne van. Tudnélik, az első héten 50-ért vettem meg a részvényt, de az első hét végén már 500-ért el tudom adni. És ezért is kezd hanyatlani az ára. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon köszönöm, hogy a részvény kibocsátás előfeltétele az, hogy egy csomó ellenőrző szerven keresztül megy, tehát állami piacfelügyelet, PSAF Magyarországon, Amerikában a SEC, a részvényfelügyelet, vagy tőzsdefelügyelet, ez mind megvizsgálja a céget, megvizsgálja a könyveit, megvizsgálja az addigi adósságállományát, hogy milyen adós volt eddig, fölhalmozott-e, visszafizette időbe, milyen üzleti tervekkel rendelkezik, benne van-e az a potenciál, hogy lesz belőle fejlődés, milyen referenciája van a menedzsernek, aki ezt az új céget vezetni fogja, és itt van. Tehát egy nagy vizsgálati procedúrán megy keresztül, ez körülbelül egy fél év, egy év folyamat. A Matáv ment így a New Yorkba ilyen részvénybevezetésre, és hát azt közelről lehetett látni, hát maguk nem, mert elég régen volt, de közelről lehetett látni, hogy micsoda őrült procedúra volt, hogy mi mindent kellett összegyűjteni, bizonyítóanyagot, visszamenőleges, hát nem csak életrajzokat, hanem dokumentációt benyújtani, amíg elfogadták, és amíg meg lehetett hirdetni azt, hogy most indul az IPO, a részvénykibocsátás aktusa. Hát de magyarul akkor részvénykibocsátás jelent az IPO. A részvényeket azért, tehát ezért veszik a kibocsátás pillanatában, különben azért veszik, mert a részvény után a cég osztalékot fizet. Van, ahol fél évenként, valahogy egy évenként. Ez az osztalék, ez 3%-tól 15%-ig fluktuál, ezt a közgyűlések határozzák meg. Van egy éves közgyűlés, ahol beszámol a vezetőség, és azt mondja, hogy ebbe az évben 10%-os osztalékot tudunk fizetni ilyen meg ilyen típusú részvényekre. Ezt a közgyűlés vagy elfogadja, vagy nem, hát mindig elfogadja, mert annyira szóródnak a nem szavazatok, hogy tehát elfogadják. Vagyis, hogy aki részvény tulajdonos, az ugyancsak profit szerzési okokból vásárolja a részvényt. Mert ehhez hozzátartozik, amit elfelejtettem az előbb mondani, hogy amint kibocsátották a részvényt, adható vehető. Tehát egyszer már befizetted a repülőgépgyáram, vagy tervezett repülőgépgyáramba a kis 100 buznyákodat, de attól kezdve az a papír, amit én adtam, értem, úgy hívnak, hogy részvény, az eladható. Tehát rögtön ugye már IPO-nál mondtam, hogy el lehet adni, de továbbra is forgalmazzák. Ezért van részvénypiac. Ugye minden nap lehet a tévében is hallani, hogy meg gazdasági rádióban, hogy hogy áll a gazdasági hírekbe, hogy a OTP részvények hogy álltak, hogy állnak a MOL részvények, Borsodkem. Tehát azok a legjobban forgalmazott papíroknak az ingadozása, hogy megy, az azt jelenti, hogy állandó jelleggel adják, veszik a részvényeket. A részvényeknek az a legfontosabb pozitív tulajdonsága, hogy átlátható. Tehát te bármikor bemehetsz a tőzsdefelügyelethez, kikérheted a főkönyveit, belenézhetsz a könyveibe, hogy adósodtak el, mit akarnak venni, milyen terveik vannak, vagyis, hogy nem zsákba macskát veszel, ez a dolognak a lényege. Szembe ugye a többi, majd későbbiekben tárgyalandó értékpapírokkal. Ezt az átláthatóság transzparenciának hívják, azt hiszem egyszer már szerepelt a füzet hátuljára fölirandó kifejezésekbe. Ez ugyanis a transzparencia megléte vagy hiánya a jelen gazdasági válságnak a kulcskérdése. Hogy addig bűvészkedtek ezekkel a pénzügyi szerkezetekkel, amik tökéletesen átláthatatlanná vált, hogy mi mennyi. De ismerjük a régi viccet, hogy megy a hajó, kapitány leszól, mennyi? Gépház. 32. Mi 32? Mi mennyi? Hát körülbelül így áll a részvénypiac is, hogy, vagyis hát a pénzügyi piac is, hogy sikerült annyira elszakítani a reál folyamatoktól a pénzügyi eszközökben kifejezett mozgásokat, hogy senki nem tudja, hogy mi mennyi. És ez a transzparencia hiánya, hogy nem látható át. Ha átlátható, ahhoz legalább két matematikai diploma kell, meg egy fizikai. És hát ugye itt állandó, itt írtam a izébe, hogy állandó elszámoltatás, közlemény, kiadás és ellenőrzés, nemzetközi részvénypiacot ugyancsak megmagyarozzák a hapit, aki ezt csinálja. Részvényeket tőzsdén adják, veszik, ezt majd egy kolléga fogja itt, aki most végez a közgázon, az vállalt egy referátumot, ott fogja elmondani, hogy hogy is működik a tőzsde, ahol a részvények gazdát cserélnek. Tehát ugye ott tartunk, hogy kétféle alapeszköze van a pénzpiacoknak, egyik a részvény, és a másik a kötvény. Hát a részvények sokféle külföldi neve van, share, mondjuk, és a kötvény az bond, James Bond. A kötvény is voltak éppen pénz bevonást jelent, vagyis én adok egy papírt, és arra te adsz nekem kölcsönt. Ezt már ugye említettem, hogy van egy 5 és 10 éves futamidő, vagyis hogy nem végtelenre adom, hanem azt mondom, hogy egy évre kapsz tőlem 1000 forintot, és ezért az 1000 forinttől fizetsz nekem 10%-os kamatot, vagyis hogy az év lejártakor mennyit kapok vissza 1000 forint után? 1100-at kapok vissza, ugye? Hát semmit sem. There is no free lunch, mondják, tehát nincs ingyen ebéd, minden pénzbe kerül, pláne a pénzpiacon, tehát ezeknek is a futamidő lejártakor kell. De a futamidő lejártáig is adható, vehető a kötvény. Tehát én ugye kölcsön adtam neked 1000 buznyákot, te adtál róla egy papírt, de én ezzel a papírral fizethetek. Tehát én nekem a kezemben van 1000 buznyákról levő elismérvényed, mondjuk így a kötvényt, és hogyha bemegyek egy üzletbe és akarok 1000 buznyákért venni valamit, akkor ezt odaadom, nekem nincs nálam pénz, itt van egy kötvény. El fogják fogadni? Nem? Mert miért? Hát nem teljesen, most tegyük fel, hogy fizetőeszköz, mert a pénzpiacon fizetőeszköz, szóval üzletben nem. Tehát a közértben nem fogják elfogadni természetesen. De a kérdés ennél ravaszabb, ugyanis a 1100-at én, ha ma adtam kölcsön és kaptam meg a papírt, holnap eladhatom ezt 1100-ért? Nem, mert holnap még nem éri meg az 1100-at. Tehát a futamidő lejárt, akkor fogja kiteljesíteni a teljes összeget. Addig ezt le kell számolni belőle azt a maradék összeget, ami még nem érett meg, nem érte el a kötvény azt a szintet, hogy a teljes összeget tudják visszaadni. A kötvénynek megtérülési százaléka van, ami hát mennél kockázatosabb kiadni valakinek kölcsönt, annál magasabb. Európában a londoni kötvénypiacot tartják mérvadónak. Most már átkerült Kelet-Európát illetően, ahol mi lakunk, Frankfurtba. Tehát Németország a német kötvénypiaci megtérülési hozamhoz számítják a megtérülés mértékét. Tehát, hogyha ott 3%, Magyarországon 6-ot kell fizetni, 3 az a büntető kamat. Vagyis, hogy kötvényt is érdemes, tehát érdemes kölcsön adni, érdemes kötvényt kibocsájtani, mert az is avval is keresni lehet, erre akarok kiukadni. Ugyanúgy, ahogy a részvénynek van osztaléka, a kötvénynek van megtérülése. Tehát a részvénnyel keresek 5%-ot, lehet, hogy a kötvénnyel 6%-ot keresek, mert az többet fizet. Most ezt nem véletlenül mondom, mert most ott tart a nemzetközi pénzpiac, hogy egy furcsa, bizonytalan helyzet alakult ki a válságban, hogy a részvényből kezdik átpakolni a pénzt a kötvénypiacra. Bár a válságot a kötvénypiac robbantotta ki. Ugye a lakásépítési válságot a lakáskötvények robbantották ki, hogy nem tudták a kölcsönöket visszafizetni. Most mégis az a helyzet, hogy a részvénypiacból kiszedik a pénzt, és beteszik a kötvénypiacba. Miért, azt én sem tudom. Kérdés nagyon jó. Hát ugye a kollégina azt mondta, hogy a vállalat teljesítménye határozza meg a részvény árát, tehát megfogható az, ami mögötte van, a papír mögött, míg a kötvénynél ez megfogható. Ezt mondta, nem? Na most itt azért, akkor még egy kicsit visszatérnék a részvényekre. A részvényvásárlás valóban azt határozza meg, hogy hogy megnézik a könyvek. Tehát én egy befektető vagyok, és mit tudom én, a BASF nevezetű kémiai koncernbe akarok, vagy a Pfizerbe, ami a Viagrát gyártja, akarok befektetni. Akkor bemegyek, mert 100 millió dollárt akarok befektetni, akkor bemegyek valamelyik céghez, és azt mondom, kérem a cég alapmutatóit, és akkor azt megmutatják nekem, elviszem a cégbírósághoz, ez így van, azt mondják, igen, tehát a cég teljesítménye alapján fektetek be a Pfizerbe, mert annyi Viagrára van szükségem. Csak hogy a részvénypiacot ez az alap határozza meg, ezért veszik és adják, de a divatok működtetik igazán. Tehát ez csak divatba jön egyfajta része, és akkor azt mindenki azt veszi. Racionálisan ez úgy nézne ki, hogy a racionális befektető az megnézi a számokat, és azt szerint vesz vagy elad. Valójában úgy megy, hogy van 5-6 ilyen nagy guru, és mindenki azt nézi, hogy az mit vesz. És akkor látja, hogy a Soros ebbe fektette a pénzét, mit tudom, 20 évvel ezelőtt a kínai yuanba fektette a pénzét, mi rohantak, mint az őrültek a kínai yuant venni, mert hogy az a jó befektetés. Vagyis, hogy másolják a többieket, vagy divatba jött valami, vagy egyéb meteorológiai jelenség befolyásolja. Tehát az minden tankönyvben az van, hogy a cég teljesítménye határozza meg a részvényárat. Szerintem ezen kívül irracionális elemei is vannak, vagyis a divat, a szomszéd azt mondta, ő neki hogy bejött, akkor én nekem is be fog jönni. Tehát egy csomó olyasmi van, meg a hisztéria. Tehát a tőzsde működése olyan, hogy ott állandóan hisztéria van. Elkezd valaki eladni, akkor ő eladott, akkor én is eladom, ez biztos tud valamit, és akkor én, ő is eladta, már ketten eladott, atya úgyis, akkor, harmincan eladtak a százból, akkor mindenki elad. Közben semmi értelme nincs az egész eladásnak, vagy vásárlásnak, csak az, hogy elkapta őket a hisztéria. Kötvény. Hát itt érvényes az, hogy a kockázatos részvények után magasabb kamatot illik adni. Kelet-Európa ettől szenved, hogy mivel a minősítő cégek a kelet-európai adósságot leminősítették, ezért büntető kamattal sújtják a pénzfelvételt. Ugye erről már többször volt szó, míg a németeknél ez 3%, nálunk 6%, azért ez borzasztó sok, pláne államadósság szintjén, de ez vállalati szinten is megvan, mert hogy Kelet-Európa. Most egy kicsit javult a helyzet, mert pénzügyileg nagyon jól vagyunk besorolva most a európai ranglistán. Egy érdekességet azért hadd meséljek el, hogy ugye a kötvény az nem csak arról szól, hogy ő ad nekem pénzt, hogy én adok neki pénzt, és ő ad erről egy papírt, hanem én utána megyek, hogy ő neki milyen vagyontárgya van, abban az esetben, ha nem tudja fizetni, visszafizetni a kölcsön. Mert ez egy kölcsön tulajdonképpen. Tehát azt mondja, hogy ő kap tőlem 1000 dollárt, és akkor én utána megyek neki, van egy 1000 dolláros, vagy 2000 dolláros kis vityillója Jászentkarafaszánton, és akkor, ha minden baj van, akkor azt eladatom, azt a 200 buznyákos vityillót, amiért fogok kapni 50-et, de hát a fele pénzem be fog jönni. Ezt játszák a bankok tulajdonképpen a lakáshitelekkel. Vagyis, hogy a kötvény mögött van valamilyen fedezet. Minden fajta kötvény mögött kell fedezetnek lenni. Ez az aranyszabály minden tankönyvben benne van. 1990-ben kitalálta egy fószer, hogy mi lenne, ha kibocsájtanák egy olyan kötvényt, ami mögött nincs fedezet. Ez a junk bond, a ócska részvény, azt hiszem az a magyar neve, vagy mi a túró. Ami azt jelenti, hogy olyan kötvény, ami mögött nincs fedezet. Tehát, hogyha visszakérem a pénzemet, és nem tud fizetni, akkor nincs hova nyúlni. És érdekes módon a 90-es évek óriási felvásárlási hullámot, amikor 100 milliárd dollárokért vásároltak cégeket, azt ezzel fizették, részben ezzel fizették. Tehát ezzel a papírral, ami tulajdonképpen semmit nem ért. Darabig ez ment, és aztán jött egy csődhullám, páng, megint hisztéria tört ki, és az a bankház, ami ezt kiadta, ez a Drexel bankház volt, ez egy valós történet, 91-ben tönkrement, Az, aki ezt kitalálta, egy Milken nevezetű broker, hát az világhírű volt, és világsztár volt, és mindegy nyilatkozott, az ment a sitre, mert hogy ez egy nagy lufi volt, egy nagy hazugság volt, fedezet nélküli kötvényen nem lehet játszani. Leírták a dolgot. Ahogy börtönbe került a szerencsétlen Milken, elkezdtek írni a gazdasági szakírók, hogy hoppá, álljon meg a menet, ez a junk bond, ez a ócska kötvény, ami mögött nincs fedezet, ez mégis használható valamire, hiszen olajozta az üzletmenetet. Mi lenne, hogyha ebben mégis lenne valami? Egyre többen írtak róla, végén a Milkent rehabilitálták, végén a junk bondnak lett árfolyama, ma is üzletelnek vele. Írtó furcsa dolog, hogy mindenütt a világon, te bemész és kölcsönt kérsz a banktól, megnézik, hogy milyen fedezeted van, hogy van-e olyan lakásod, anyósodnak hány aranygyűrűje van, és csak úgy adnak pénzt. De egy óriás vállalat, ami nulla papírral füzet ki téged, mikor 2000 milliárd dolláros adósságot csinálsz, akkor nem nézik meg, akkor lehet füzetni papírral. Akkor ellentmondása a mai tőkés, illetve pénzügyi világnak, ami egy kuriózum a dolognak. Még annyit mondanák, itt le van írva ez a kockázatnál, ott van, hogy az egyes befektető sohasem azt játsza, hogy vesz egy részvényt, mert az jól fut. Tehát mit tudom én, a Volkswagen részvény sokáig vezető volt, vagy MOL részvények vezetőek voltak, és akkor arra teszem minden pénzemet. Sose szabad egy lóra tenni, hanem úgynevezett portfólió taktikát kell folytatni. Portfólió azt jelenti, hogy pénztárca, hogy a pénztárcában sokféle bank és sokféle kártya legyen. Tehát legalább 5-6 részvényben osszam el a befektetni kívánt pénzemet. Tehát van 1000 forintom, akkor innen veszek 10-et, onnan veszek 3-at, onnan veszek 15-öt, mindegyikből. Egyik becsődöl, a többi kihúz a szarból. De ha csak egy van és az becsődöl, akkor elvesztem minden pénzemet. Ez a portfólió taktika lényege. Csökkenti a kockázatot. Hát, hogy ez mennyire megy, azt nem lehet tudni.
Elhangzott Rádióegyetem. Gazdasági válság. Közgazdasági ismeretek. Almási Miklós. Pénzügyi eszközök és kockázataik. Az ELTE BTK-n 2009-2010 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Zsolnai Ákos. Vágta Kenyeres Balázs. Az előadásról további információ az almási.elta.hu címen.